Negyedik fejezet, homokkő és kristály. Múltak a napok. Esmeralda lelkébe lassacskán visszaköltözött a nyugalom. A végleges fájdalom csak úgy, mint a végleges öröm. Olyan szertelen érzés, hogy nem tarthat sokáig. Az emberi szív nem élhet sokáig végletekben. A cigányleány ez idáig annyit szenvedett, hogy most már csak ámulni tudott. A biztonsággal együtt reményét is visszanyerte. Kívül állt a társadalmon, kívül az egész életen, de homályosan azt érezte, hogy egyszer talán nem lesz lehetetlen oda visszatérnie. Olyan volt, mint egy halott, aki szükség esetére kezében tartja sírboltja kulcsát. A rémképek, amelyek annyi ideje megszállva tartották, lassan-lassan távolabb kerültek tőle. Valamennyi szörnyű kísértet, Pierre Torterű, Jacques Charmolue, sőt, még maga a pap is elhomályosodott az emlékezetében. És aztán meg Phoebus él. Ebben az egyben biztos volt Esmeralda, hiszen a saját szemével látta a kapitányt. Phoebus élete. Ez jelentette számára az egész világot. Azok után, a végzetes és sorozatos megrázkódtatások után, amelyek halomra döntöttek benne mindent, csupán egy valami nem roskadt össze a lelkében, egyetlen érzés, a kapitány iránt érzett szerelme. Mert a szerelem az olyan, mint a fa. Magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba, és gyakran tovább zöldül a szív romjain. De ami aztán már teljességgel megmagyarázhatatlan, minél elvakultabb ez a szenvedély, annál időtállóbb, és akkor a legszívósabb, amikor a legkevesebb benne az értelem. Kétségtelen, hogy Esmeralda nem gondolhatott minden keserűség nélkül a kapitányra. Szörnyű dolog annyi bizonyos. Szörnyű dolog, hogy még maga Phoebus is ekkora tévedésbe eshetett. Elhitte a lehetetlent, és érthetőnek tartott, hogy éppen azt támadt légyen Törrel Rea, aki ezerszer is szívesen áldozta volna felérte az életét. De Esmeralda azért végeredményében mégsem neheztelhetett túlságosan a kapitányra. Végtére is nem ő maga vallotta-e be a bűnét. Nem ő hátrálta meg gyenge nő módjára a kínvallatás elől. Ő maga tehet mindenről. Tépette volna ki inkább a garmét, sem hogy ilyen vallomást csikarhassanak ki belőle. Csak még egyszer viszont láthassa Phoebust, csak egyetlen pillanatra. Egyetlen szó, egyetlen pillantás is elég lesz, hogy eloszlassa minden balhiedelmét és visszavezesse magához. Ebben nem kételkedett. Egy némely furcsaság feltűnt ugyan neki, de mindegyikre talált valami megnyugtató magyarázatot. Miféle véletlen volt az, hogy az eklézsia megkövetésekor Phoebus ott volt a piac téren? És ki volt az a fiatal leány, aki mellette állt? Alig, hanem a húga. Oktalan egy magyarázat volt. De hát Esmeralda ezzel is megelégedett, mert mindenáron hinni akarta, hogy Phoebus szereti őt, és csak is őt szereti. Hát nem állította esküvel is a kapitány. Esmeralda olyan gyermetek hiszékeny lény volt, hogy beérte ennyivel. És aztán meg nem ellene szól-e inkább a látszat ebben az egész ügyben, mint a kapitány ellen? Tehát várakozott és reménykedett. És tegyük hozzá, hogy a templom, ez a roppant templom, amely mindenfelől körülzárta, őrizte, oltalmazta, önmagában is erős nyugtatására szolgált a leánynak. Tudtán kívül is hatással voltak rá. Ennek az építészeti modornak ünnepélyes vonalai, a környező tárgyak, vallásos hangulata, és azok a jámbor és derűs gondolatok, amelyek utcolván a kövek pórusaiból áradtak. Az épület zsalozsmás, fenséges morajlása is enyhülést adott ennek a beteg léleknek. Emlékezetét, képzeletét, fájdalmát elzsongította a miséző papok egyhangú kántálása, amelyre olykor tagolatlanul mászor meg dörgő hangon felelgetett a hívek gyülekezete, az üvegablakok összecsendülő remegése, a száz trombita hangján harsogó harsona, az óriási mékasként zúgó három harangtorony, ez az egész zenekar, amelynek fürge zöngéi gigászi hanglétrán kúsztak fel és alá a tömeg és a harangtorony között. Főként a harangszó ringatta el. Mintha valami delejes hatalmat zúdítottak volna rá széles hullámokban ezek a roppant szerkezetek. A felkelő nap ekkor tájt már mindig úgy talált rá, hogy valamivel nyugodtabb volt, kevésbé halvány és könnyebben lélegzett, mint az előtte való reggelem. Ahogy belső sebei beforradoztak, úgy virágzott ki arcán újra a báj és a szépség, elmélyültebben, megbékéltebben, mint valaha. A régi természete is felébredt. Kedves kis Fintora, kecskéje iránt érzett szeretete, éneklőkedve, szemérmetessége, sőt, valamelyest még a vidámsága is sorra visszatért. Reggelente öltözködéskor kamrájának sarkába húzódott gondosan, hogy a szomszédos padlások néhány lakója valahogy meg ne lássa a kamra világító ablakán keresztül. Olykor, ha éppen nem gondolt főbuszra, eszébe jutott Quasimodo. Ez a kötelék, ez a kapcsolat, ez az érintkezés volt az egyetlen, amely még az emberekhez, az élők világához fűzte. A boldogtalan leány még magánál Quasimodónál is távolabb esett a világtól. Értetlenül állt szemben különös barátjával, akivel a véletlen ajándékozta meg. Gyakran tett szemrehányást magának, hogy még a hála sem homályosítja el a látását, mert ez már végképpen bebizonyosodott, hogy képtelen megszokni a szegény harangozót. A sípot, amelyet a harangozótól kapott, nem vette fel. Ott hevert most is a földön. Quasimodo időről időre mindazonáltal megjelent nála az első napokban. A leány tőle telhetően azon igyekezett, hogy ne forduljon el túlságos iszonyattal, ha a férfi megjelent nála az elemózsiás kosárral és a vizes kancsóval. Quasimodo azonban a legcsekélyebb efajta mozdulatot is észrevette, és ilyenkor szomorúan eltávozott. Egyszer éppen akkor érkezett, amikor a leány Jalit simogatta. Néhány pillanatig eltűnődve állt ott a kecske és a cigány leány bájos képe előtt. Aztán megrázta vaskos torz fejét, és így szólt. Azaz én szerencsétlenségem, hogy még mindig túlságosan ember szabású vagyok, bárha egészen állat lehetnék én is, akárcsak ez a kecske. Esmeralda megdöbbenten tekintetre jár. A harangozó ezt válaszolta erre a tekintetre, ó, értem én, és azzal elment. Más alkalommal éppen olyan pillanatban mutatkozott a cella ajtajában, amelyen egyébként sohasem lépett át, amikor Esmeralda egy régi spanyol dalt énekelt. Szövegét ő maga sem értette, de megragadta fülében, mert valamikor gyermekkorában ezzel ringatták el a cigányasszonyok. Javában dalolt, amikor váratlanul megpillantotta Quasimodo rút ábrázatát. Akaratlanul is ilyet mozdulattal hallgatott el. A szerencsétlen harangozó térdre vetette magát az ajtó küszöbén, és esdekelve kulcsolta össze otromba idomtalan kezét. Ó, szólt fájdalmasan, könyörgök, folytassa, ne üzzön el! Esmeralda nem akarta megszomorítani, és egész testében reszketve ismét belekezdett a románcba. Lassacskán szerte is foszlott a rémülete, és teljesen átengedte magát a vontatott, mélabús dal hangulatának. Quasimodo még mindig térden állva, és mint egy imára kulcsolt kézzel, lélegzett visszafojtva, tekintetét a cigányleány csillogó szemére függesztve figyelt. Szinte úgy tetszett, szemével hallgatja az éneket. Máskor meg sután félénken odalépett Esmeraldához. Mondta erőt véve magán. Valami mondani valóm van. A leány intett, hogy hallgatja. Quasimodo nagyokat sóhajtott, ajka szétnyílt, és egy pillanatra már úgy látszott, hogy megszólal. De aztán csak nézett, tagadóan megrázta fejét, tenyerébe temette homlokát, majd lassan visszahúzódott, magára hagyva az elképett cigányleányt. A fal torz szobor alakjai közül különösen az egyiket kedvelte Quasimodo. Gyakran úgy tetszett, mintha egyetértő pillantásokat váltana vele. A cigányleány egyszer hallotta is, amikor a harangozó így szólt a szoborhoz, hó, miért nem vagyok kőből én is, mint te? Egy napon aztán reggel történt. Esmeralda elsétált egészen a tető pereméig, és a Saint-Jean-le-Rond csúcsos tető szerkezete fölött letekintett a térre. Quasimodo ott állt mögötte. Szándékosan helyezkedett el így, hogy amennyire csak lehetséges megkímélje visszatetsző látványától a leányt. Esmeralda egyszerre csak megremegett. Szemében egyszerre csillant fel egy könnycsepp és az öröm szikrája. Aztán térdre esett a tető szegélyén, és szorongón kitárva karját a tér felé felkiáltott. Főbusz, gyere, gyere! Egy szót, csak egyetlen szót az Isten szerelmére. Főbusz, főbusz. Hangja, arca, mozdulatai, egész lénye szívszaggatóan emlékeztettek a hajótörötre, aki vészjeleket ad egy hajónak, amely valahol a távolban gondtalanul haladtóva a napsugaras láthatárom. Quasimodo kihajolt a térre, és látta, hogy ennek a szívhez szóló, tébolyult esdeklésnek a tárgya egy ifjú férfi ember, egy kapitány, egy csillogó fegyverdíszbe öltözött cicomás nyalka gavallér. Lovát táncoltatva kanyarodott egy erkély alá a tér túlsó végén, és sisakforgójával üdvözletet intett egy szép, mosolygó dámának. A tiszt egyébként meg se hallotta a cigányleány hívószavát. Túlságosan is nagy volt köztük a távolság. De ő, a szegény süket, ő hallott. Mély sóhaj duzzasztotta fel a mellét, megfordult, szíve repedésig megtelt visszafojtott könnyeivel. Két görcsös öklével fejének esett, és amikor leeresztette a karját, mindkét kezében egy-egy nagy csomó rőt hajat szorongatott. A cigányleány azonban ügyet se vetett rá. Quasimodo halkan fogcsikorgatva mormolta. Kárhozat! Hát íme, ilyen legyen az ember, csak a külső szépség a fontos, semmi egyéb. A leány még mindig térden állva önfelett izgalomban kiáltozott. Hú, most leszáll a lováról, mindjárt bemegy abba a házba, főbusz! Nem hallja a szavamat, főbusz! Hú, milyen gonoszság, hogy az a nő ugyanakkor szól hozzá, amikor én, főbusz! A süket csak nézte a leányt. Megértette a néma játékot. Félszemét elöntötte a könny, de a szegény harangozó ügyelt, hogy egyetlen csepp se csorduljon ki belőle. Aztán váratlanul gyengéden meghúzta Esmeralda ruha ujjának szegélyét. A cigánylány megfordult, Quasimodo nyugalmat erőltetett az arcára, és így szólt: akarja, hogy érte menjek. Esmeralda felsikoltott örömében. Ó, menj, menjen, rohanj gyorsan, azt a kapitányt, azt a kapitányt, vezesse ide, szeretni foglak. A leány átölelte a harangozó térdét. Quasimodo akaratán kívül fájdalmasan csóválta a fejét. Ide vezetem kegyethez, szólt erőtlen hangon. Azután elfordította a fejét, és hosszú léptekkel, zokogástól fulladozva neki iramodott a lépcsőnek. Mire a térre érkezett, ott már csak a szép lovat látta, amelyet a kapitány a Gondolurié ház kapufélfájához bányvázott. A tiszt maga röviddel előbb bement a házba. Quasimodo a templom tetőre emelte pillantását. Esmeralda még mindig ott térdepelt, ugyanazon a helyen, ugyanabban a testtartásban. A harangozó szomorúan intett neki a fejével, aztán a Gondolurié ház fedett bejárójának egyik sarkkövéhez támaszkodott, eltökélve magában, hogy ott várja meg, amíg a kapitány kijön a házból. A Gondolurié házban fogadónap volt. Azoknak a díszünnepségeknek egyike, amelyek lakodalmak előtt divatoztak. Quasimodo sok érkezőt látott, távozót egyet sem. Időnként felnézett a templom tetőre. A cigányleány épp úgy nem mozdult a helyéről, akár csak jó maga. Egy lovász eloldotta a kapitány lovát, és bevezette a lakóház istálójába. Így töltötték az egész napot. Quasimodo a sarokkőnek támaszkodva, Esmeralda a tetőn, főbusz pedig alkalmasint Fleur de Lis lábánál. Végül leszállt az éjszaka, holttalanul, sötéten. Quasimodo hiába merezgette a tekintetét Esmeralda felé. Nem sokára nem látott belőle mást, mint egy fehér foltot az alkonyatban. Azután már azt sem látta. Minden beleolvadt a sötétségbe. Quasimodo nézte, hogyan világosodnak ki az ablakok a Gondolurié házban, a homlokzat ajától egészen a háztetőig. És nézte, mind gyúl ki a fény a tér többi ablak négyszögében is, egyikben a másik után. Aztán kialudni is látta e fényeket. Mert egész este ott maradt őrhelyén. De a tiszt még mindig nem jött ki a házból. És amikor már az utolsó kései járókelők is hazatértek, és a környező házak valamennyi ablakában kihunyt a világosság, Quasimodo egyes egyedül maradt mélységes vakhomályban. Mert akkoriban még nem égtek fáklyák a Notre Dame előtti téren. A Gondolurié ház ablakai azonban még éjfél után is fényárban úsztak. Quasimodo mozdulatlanul figyelt, és látta, hogy fürget, táncos árnyak vonulnak végig hosszú sorban a sokszínű ablaktáblákon, s ha történetesen nem lett volna süket, az álomba merülő Párizs zajainak elcsitultával egyre tisztábban hallhatta volna a Gondolurié ház falai között zajló ünnepség zsivaját, a nevetgélést, a zeneszót. Hajnali egy óra tájt a vendégek szállingózni kezdtek hazafelé. Kvázimódó a sötétségbe burkolózva végignézte, mint lépdelnek végig a szövétnek fényes pitvaron. A kapitány nem volt közöttük. A harangozó tele volt szomorú gondolatokkal. Időnként a levegőbe bámult, mint aki unatkozik. Nagy, fekete, súlyos fellegek csüktek, meg annyi rongyos, szakadt fátyol függő ágyként az éjszaka ívelt csillagos boltozatán. A féle égi pókhálónak nézte volna az ember mindegyiket. Egyszer, amint így a magasba pillantott, észrevette, hogy a feje fölött húzódó oszlopos kőkorlát mögött hirtelen, titokzatosan kinyílik az erkélyajtó. Két ember alak lépett ki a keskeny, üvegezett ajtószárnyon, amely aztán zajtalanul becsukódott mögöttük. Egy férfi és egy nő tűnt fel az erkélyen. Kvázimódó üggyel-bajjal felismerte őket. A férfi a szép kapitány volt, a nő pedig az az ifjú hölgy, aki délelőtt ugyanerről az erkélyről üdvözölte az érkező tisztet. A térre teljes sötétség borult, és a becsukódó ajtó mögött aláhulló kettős, karmazsinpiros függönyön keresztül a lakás belső fénye is alig szűrődött ki a térre. A fiatal férfi és az ifjú leány, már amennyire szegény süketünk, aki egyetlen szót sem hallott kettejük beszélgetéséből, megítélhette a dolgot, felettébb nyájas, szerelmes évődésbe feledkezett. A leány úgy tetszett, eltűrte, hogy a tiszt átfonja karjával a derekát, és a csók ellen is csak szelíden védekezett. Kvázimódó odalentről szemmel kísérte ezt a jelenetet, amely éppen azért volt bájos látvány, mert nem szánták annak. A harangozó keserűséggel telt el a boldogság és szépség szemléletében, mert végtére a természet szavát meghallotta ez a szerencsétlen ördög is, és bármilyen gonoszul elferdült lett légyen is a hátgerince, épp úgy végig-végig futkosott rajta a borzongás, mint akárki másén. Eltűrődött azon, hogy a gondviselés milyen nyomorúságos részt juttatott neki az élet javaiból. A nő, a szerelem, a gyönyör ott vonul el a szeme előtt szakadatlanul. Ő azonban mindig csak mások boldogságának nézője lehet. De valamennyi közül egy gondolat volt számára a legszívszaggatóbb, az, hogy mennyire szenvedne a cigány leány, ha mindezt látná. És erre a gondolatra felháborodás vegyült a keserűségébe. Ám bár igaz, hogy vaksötét éjszaka volt, és Esmeralda, ha a helyén maradt is, ebben a harangozó különben egy percig sem kételkedett, túlságosan távol állt sem, hogy felfedezhesse a szerelmeseket az erkélyen, hiszen ő, Kvázimódó, maga is épp csak a körvonalaikat látta. Ez megvigasztalta. Eközben odafent egyre élénkebbre fordult a beszélgetés. Úgy tetszett, az ifjú hölgy könyörögve kéri a tisztet, hogy ne kívánjon tőle semmi többet. Kvázimódó mindebből nem érzékelt egyebet, mint amit látott. A fiatal leány összekulcsolt szép kezét, könnyes mosolyát, csillagokra emelt tekintetét, és azt, hogy a kapitány hosszasan legelteti menyasszonyán gerjedelmes szeme pillantását. A leány már csak erőtlenül védekezett. De szerencsére hirtelen kinyílt az ajtó, és egy idős hölgy jelent meg az erkélyen. A szép leány zavartnak látszott, a kapitány arca csalódott kifejezést öltött. Mind a hárman visszatértek a szobába. Egy perccel utóbb lópata dobbant meg a pitvarban, és a fényes katonatiszt éjjeli köpenyébe burkolódva elvágtatott Kvázimódó előtt. A harangozó megvárta, míg a kapitány befordul az utca sarkon. Aztán majom fürgeséggel utána rohant és rákiáltott. Hé! Kapitány! A kapitány megállította a lovát. Mit akar tőlem ez a semmire való? Kérdezte, amikor megpillantott ezt a mindenestül kimarjult emberformájú alakot, amely sántítva, döcögve feléje igyekezett a homályban. Quasimodo eközben odaért és merészen megragadta a ló kötőfékét. Jöjjön velem, kapitány! Valaki beszélni akar kegyelmeddel. A kutya fáját, darmagta a kapitány, mintha már láttam volna valahol ezt a csúnya, kócos jómadarat. Ho-ho! Barátom, nem eresztenéd el a lovam kantár szárát? Kapitány, felelte a süket. Azt sem kérdezi, ki az illető. Azt mondom, hogy eresd el a lovamat, mondta főbusz türelmetlenül. Mit akarhat ez a fickó, hogy a paripám fejére csimpaszkodik? Azt hiszed, akasztófa az én lovam? De Quasimodo koránt sem szándékozott elereszteni a kötőféket, sőt azon volt, hogy megfordítsa a lovat. Nem tudván mire magyarázni a kapitány ellenkezését, sietve így szólt. Jöjjön, kapitány! Egy nő várja! És nagy erőfeszítéssel hozzátette. Egy nő, aki szereti. Fura egy akasztófa virág, válaszolta a kapitány. Azt hiszi, köteles vagyok elmenni minden nőhöz, aki szeret. Vagy legalábbis azt állítja. Hát, ha véletlenül hozzád hasonlít, te, bagolypofájú, mondd meg annak a nőnek, aki küldött, hogy rövidesen megházasodom, ő pedig menjen a pokolba. Ide hallgasson! Kiáltott Quasimodo abban a reményben, hogy van egy szó, amellyel legyőzheti a kapitány tétovázását. Jöjjön, nagy jó uram! A cigány leány várja, hiszen tudja, kiről beszélek. Ez a szó valóban nagy hatással volt főbuszra, csak hogy a süket másmilyen hatásra számított. Az olvasó emlékszik arra, hogy a mi gálás tisztünk néhány perccel korábban vonult vissza Fleur de Lis társaságában a szobába, mintsem Quasimodo kimentette a halálra ítélt leányt Charmolue karmai közül. Azóta pedig, ha ellátogatott a Gondelurier házba, óvakodott attól, hogy ott szóba hozza ezt a nőszemét. Az emlékezés minden egyébtől függetlenül kínos volt a számára. Ami pedig Fleur de Lis-t illeti, a nemes kisasszony nem tartotta célirányosnak, ha megmondja vőlegényének, hogy a cigány leány életben maradt. Főbusz tehát abban a hitben élt, hogy szegény Similar meghalt, mégpedig már vagy egy-két hónappal ezelőtt. És tegyük hozzá, hogy a kapitány most is éppen azon töprengett percek óta, hogy milyen mélységesen sötét az éjszaka, és milyen síri hangon szólt hozzá ez a természet fölött ilyen csúf hírhozó. Éjfél elmúlt. Az utca éppen olyan néptelen, mint azon az éjszakán, amikor a barátcsuhás kísértet szegődött hozzá, és végül a lova dühösen fújtott Quasimodo láttára. A cigány leány! Kiáltott fel, csak nem halálra váltan. Hát te a más világról jössz! És hosszú gyíklesője markolatához kapott. Gyorsan! Gyorsan! Szólt a süket, és igyekezett magával húzni a lovat. Erre! Főbusz erőteljesen melberúgta csizmás lábával. Quasimodo szeme szikrát vetett. Megmozdult, hogy rároncson a kapitányra, de aztán megmerevedett, és így szólt. Ó, boldog ember! Van valakie, aki szereti! A valakie szót különösen megnyomta. Aztán eleresztette a ló kantárját. Menjen! Főbusz káromkodva sarkantyúzta meg a lovat. Quasimodo utána bámult mindaddig, amíg csak bele nem veszett az utca ködébe. Ó, ó, suttogta a szegény süket. Visszautasítani ezt. Visszatért a Notre-Dame-ba, meggyújtotta a lámpását és felkapaszkodott a toronyba. Úgy volt, ahogy sejtette. A cigányleány még mindig ott állt, ugyanazon a helyen. A leány már messziről megpillantott, és elébe szaladt. Egyedül kiáltott fel, és fájdalmasan kulcsolta össze szép kezét. Nem találtam meg, felelte fagyosan Quasimodo. Egész éjjel várnia kellett volna, felelte hirtelen haraggal a leány. Quasimodo látta az indulatos kézmozdulatot, és megértette a szemrehányást. Majd máskor meglesem, és jobban vigyázok, mondta lehorgasztott fővel. Eredj, felelte a leány. Quasimodo magára hagyta. Esmeralda tehát elégedetlen vele. Pedig inkább eltűrt volna minden bántalmazást, mintsem, hogy ő szomorítsa meg a leányt. Úgy érezte, hogy őt illeti meg minden fájdalom. E naptól fogva a cigány leány nem látta a harangozót. Quasimodo nem kereste fel többé a cellájában. Esmeralda legfeljebb valamelyik torony tetején pillanthatta meg egy-egy pillanatra a süket mélabúsan reámeredő arcát, de alig, hogy észrevette, már is eltűnt. Meg kell vallanunk, hogy a szegény púpos önkéntes elmaradása nem sújtotta le túlságosan a leányt. Szíve mélyén még hálás is volt neki ezért. Ebben a tekintetben egyébként Quasimodo sem áltatta magát holmi ábrándokkal. Esmeralda tehát nem látta többé Quasimodot, de azért folyvást maga körül érezte valami jó szellem jelenlétét. Amíg aludt, egy láthatatlan kéz friss eleséget hordott a számára. Egyik reggelen egy madárkalitkát talált az ablakában. A cellája fölött volt egy szobor, amelytől félt, és ezt nem egyszer ki is mutatta Quasimodo előtt. Egy reggel, mert ezek az események mindig éjszaka történtek, Esmeralda nem látta többé a szobrot. Valaki összezúzta. Annak, aki felkapaszkodott a szoborhoz, az életét kellett kockáztatni. A torony szélvédőjének rejtekéből, esténként szomorú, különös énekszó hallatszott. A féle rím nélküli vers volt ez, amilyen már egy süket alkothat, mint egy altató dal gyanánt. Ne az arcot nézzed, ifjú leány, nézd inkább a szívet. Hány szép ifjú legénynek csúf és torza szíve, és hány szív akad, amelyből hamar elszáll a szerelem. A fenyő nem szép, te leány, nem olyan szép, mint a nyárfa, de télen is zöldel a lombja. Miért is mondom én mindezt, ó jaj, ami nem szép, annak nincs is joga a léthez. Mert a szépség csak szépséget szerethet, és április elfordul január havától. A szépség az tökéletes, a szépség az mindenható, minden tökéletlen csak a szépség nem az. A holló csak nappalonta röbdös, a bagoly csak éjjelente száll, de a hattyú éjjel is, nappal is szárnyal. Egyik reggel, amikor felébredt Esmeralda, két virágokkal telis telerakott vázát pillantott meg az ablakán. Az egyik igen szép csillogó kristályváza volt, de repett. A víz, amellyel megtöltötték, mind kicsurgott belőle, virágai pedig elhervadtak. A másik váza csak afféle egyszerű, durva művű homokkő kancsó volt, de a víz megállt benne, és a virágok üdék, élénkpirosak maradtak. Nem tudom, szándékkal tette-e Esmeralda, de ennyi biztos, egész nap a hervadt csokrot viselte a kebelén. Ezen a napon nem hallotta a toronybeli hang énekét. Nem sokat törődött vele. Napjait azzal töltötte, hogy Jali csimogatta, a gondolőrűjéház kapuját kémlelte, suttogva főbusszal beszélgetett, és kenyérmorzsát szórt a fecskéknek. Nem látta, nem hallotta Quasimodót. Mintha a szegény harangozó végképpen eltűnt volna a templomból. Mégis egy éjszaka, amikor a leány álmatlanságában éppen a szép kapitányra gondolt, sóhajtást hallott a cella közelében. Rémülten ugrott talpra. Valami alaktalan tömeget pillantott meg a holdvilágnál keresztben az ajtó előtt. Quasimodo volt. Ott aludt a puszta kövön.